a 168. Boris Zuhang tartalmából. Nagy Márton behívatta a molos elvtársakat, hassanak oda, le is tört a benzinár. Hívassák be az iráni nagykövetet. Morális pánik, olasz módra. Magyar Péter elvégzi az apró munkát, de hol van Perzsa Péter?
És sorbanállás.
Sorbanállás az ókortól napjainkig. Kommunista reflexeink a sorbanállásban. Köszöntjük a 168. Majdnem azt mondtam, hogy perpétum gumicsont minden kedves hallgatóját.
Érdekel még valakit, hogy hányadik? Nem, én azon gondolkodtam múlt, hogy nem a dátumot kéne inkább bemondani, hogy mikor. Mert én azt szoktam, hogyha ilyen podcastokat hallgatok össze-vissza, és utána úgy kell kikeresnem, hogy tényleg akkor ez most hányadikán vették fel, mert ugye a podcastot nem mindig akkor hallgatja az ember, amikor az kijön.
Na, de a dátum úgyis oda van írva a...
Igen,
ahol elindítod a
cikkbe,
podcast.
Meg a izen,
hát de nem, de hát, hogy akár vagy, ha mondjuk Spotify-on, vagy bármi hallgatod, ott van a...
Hát, de ott a kikeresni itt a szállat. Na, mindegy, egyébként nem mindegy, csak azt mondjuk,
Szent
hogy...
Szent Mihály számát... Havának.
Igen.
Idusán. Szóval 2024, április 17-én.
Vagy a múltkori disclaimert folytatni kell.
Melyik volt a múltkori disclaimer?
Vagy disclaimer, vagy teaser. Nem disclaimer, teaser.
Clickbait?
Nem, hogy köszönjük szépen a jegyek elkapkodását a kis rendezvényünkre, az esemény betelt.
A legjobb sztori, hogy már az uszodába valaki megpróbálta belobbizni. Hogy lemaradt. Ugye,
valaki plusz egyet föl tudnál írni? Ne haragudj. A gyerek nagyon... kéri otthon, hogy írjanál föl plusz egyel. Ez most betelt, talán még lesznek lemondások, most már ugye nem titok, hogy május 2-án lesz ez a rendezvény. Ugye olyan szempontból senki nem maradt le teljesen, hogy felvétel készülni fog, és a május 2-a az egy csütörtök, tehát az utána következő podcast, ami május 4-e szombat lesz, az lesz, amit ott felveszünk. Vagy legalábbis annak egy civilizáltra vágott verziója, hiszen magunk sem vagyunk biztosak abban, hogy az élőben hogy fog elsülni, de ez ne vegye sem a kedvét azoknak, akiknek már van jegye.
Igen, egyszerre két szálon fut a cselekmény. Tehát az az egyik, hogy óriási arccal bejelentjük, hogy milyen gyorsan elkapkodták azt a nem tudom én, nagyon
és utána közül,
mikroszkóp színpad.
Ha, szar lesz.
Nem ilyen egyszerű, hanem mondjuk volt 109 jegy. Ez nagyon jó, és mindeközben a levelező listán folyamatosan Új Péter és Bede Márton egymást húzza azzal, hogy milyen diszklémerek legyenek, hogy jaj, azt azért meg kell mondani az embereknek, hogy bepánikoljanak, hogy ez nem olyan jó ám, mondja Bede Márton, mert ez nincs még vágva. Új Péter pedig azon aggodalmaskodik, hogy hát ő nem bír szerepelni. Ja Istenem, most mi lesz?
Hát,
tehát nem biztos, hogy lemarad bárki bármiről.
Lehet, hogy én még el sem megyek.
Egyébként nekem a fantasztikus sikerű rendezvényünkkel kapcsolatban még az jutott eszembe, hogy mindig vannak ezek a ilyen sorban állások, meg ugye most voltak ezek a tömegjelenetek a pénzdobálásnál is, hogy ti valaha az életetekben egy halandóak voltatok így sorban állni sokat valamiért.
Ez a Boris Zuhang rövidebb, ingyenes verziója. Ha szeretnéd a hosszabbat hallgatni, ráadásul már szombatonként, fizess elő a 444-re a 444.hu/csomagok oldalon. Negyed órám nagyon gyakran van, de fél órám nagyon ritkán egy ilyenre. És akkor mondom, na jó, hagyom a picsába, és egy-két hét múlva bementem egy 8. bukós isakboltba, és ott megvettem egy nagyon drága bukót, nem volt előttem senki.
Én nem tudom, mi az, hogy nagyon
135.
Hát ne viccel, ebből nem jön ki az uszoda bérlete.
Az igaz. Hát jó, 45-hez képest a 135-a szerintem nevezhető.
135 a sok, egy bukós, egy fogalmam.
Hát egy nyitott ér, egy ilyen egyszerű nyitott ér szerintem sok.
De az már egy jobb, igen. Van 30 ezer.
Drágább nem nagyon van. A Lid is, az például azt hiszem 20 volt.
Hát ugyanis. Nyitottban nem nagyon van drágább a 130-nál. De mondjuk rendesben azért van 600-as is, 600 ezerért.
Még arra a május 2-ára, Márton, azt elfelejtetted mondani a sok diszklémer között, hogy és az enni-innivalót, azt mindenképpen hozzanak, tehát élő csirkét, ja, libát, ilyen összekötözött lábú tikkat, tyúkokat, bármi, amit azt akarnak, hogy együnk meg élőben, elfogyasszuk, azt hozzanak tojást.
Egy-egy CPG-s hangulatokat.
Tejet, sajtot.
Hogy egy kikötözött csirke ott körül a színpadon. Tudod, mi csináltam otthon véletlenül? Hát majdnem, hogy véletlenül, de nem volt eltervezve előre. Termosztesztet.
Igen.
Hogy nincs nálam ilyen termosz, most éppen van nekem egy ilyen nagyon divatos, feleségem vette, és nem használja,
Stanley
mert rájött, hogy...
Stanley Cup.
Stanley, igen.
Amikor
igen,
még igen. Nem, before
egy, it egy nagy, famous. Mert 0.8-as Stanley, és az túl nagy volt, mindegy. Egyébként szerintem tök jó. És van egy ilyen nagy 0.8-as Stanley, meg van egy teljesen hagyományos, tudod, ez a nagyon vastag falu ilyen fémtermosz. Ez a hagyományos, aminek ilyen ízés teteje volt, tudod, ez a...
Amiből ez inni a, lehet?
Igen, ez a... Hát ahogy 20 éve is kinézett egy termosz, tehát nem ez az új hullámos termosz, hanem ez a 20 éves, igen. És hogy csináltam valamelyik nap teát reggel, és kurva sok lett tényleg, tehát két menetben, meg kétfélét akartam csinálni, és tele lett a 8 decis is, és a másikat is tele töltöttem. Majd ott felejtettem őket egy napra. És 20 fok különbség volt a hagyományos termosz javára. Mondjuk ettől a Stanley meg kurva jó használható, ugye, mert van ilyen fogója, meg minden. Tehát végül is egy napot abban is kibír. Azért itt 24 órát állt a forró tea.
És jó volt? És iható 24... volt, nem
romlott? Iható volt mind a kettő, persze. Az egyik az langyosabb volt, a Stanley az langyosabb volt, a másik az még teljesen meleg. Volt egy nap után. De az a termosz egyébként is csodákat tud. De múltkor, amikor volt a nyáron mentem le a punkfesztivál Orfűre. Hogy hívják azt a punkfesztivált? Most gyorsan akartam mondani. Nem jutott eszembe a neve.
Márton ért a Dead Kennedyshez, ő fedezte fel a CÖF plakátot is.
Mert ugye Cockney Rejects volt, és arra mentem, és akkor csináltam bele jeges teát, és ugye kim volt a kocsiba, 40 fok volt tényleg, tehát tűzött a nap, kim volt a kocsiba egy egész nap. Másnap kinyitottam, még jég volt az alján.
Ez mondjuk, tudod, azért Sherlock Holmes erre már megmondja, hogy hazudsz, hiszen a jég az a tetején van, tudod.
De már csak az alján volt Toxic Weekend, így van. Már csak az alján volt a termosznak jég. Tehát, hogy úgy hagytam, mert a kávét már megittam, és ja, jég értem. Maradt benne, aha, és akkor aha. Ott volt másnap még volt
Watson,
benne jég.
Watson, az elemi.
Na, ja. Úgyhogy ez a másik még, amit akartam mondani, hogy hát ezek szerint te nem láttad, hogy valamiért nem kapod a Boris Zűhang kukacos leveleket?
Nem, egy ideig kiszűröd, kaptam, és most nem láttam.
Valami kiszűri neked, de hát valamire. Ugye Fanta, a madárszar, az fantasztikus dolgokat nyitott el. Az is a...
Márton, ott vannak még az autódon, vagy most ez a nagy hidegfrontos eső, ez lemosta?
Nem, én magam akcióba léptem, de úgy tűnik,
már
későn léptem és kiderült, akcióba, úgyhogy úgy vannak nyomok.
És két dolog. Egyik, hogy valószínűleg ezzel a hétköznapi probléma megoldással kéne foglalkozni műsorként, mert ezek a legjobbak. Tényleg ez a hogy vasaljunk, hogy mosjunk, hogy szedjük le a madárszak, az látszik, hogy van érdeklődés, és hogy tulajdonképpen a leg... Tehát ott jött többféle olvasói tipp, hogy kólával jön le, meg itt tudom. És valaki egyszer csak beírta, hogy hülyeségét minden, meg a Winkler is ez a hülye gőzöléssel, meg ide, semmi, egyszer nedvesség kell neki. Tehát, hogyha egyszer áztatod, hogy áztass be egy papírzsebkendőt, tedd rá, is ide, és nekem, mit ad Isten, hétfőn az volt az utolsó meleg nap, még ezt a motort soha nem szarták le, ide madarak telibe szarta egy madár a motort, és abban a pillanatban este hazamentem, és alkalmaztam a vizes papírzsebkendő megoldást, tökéletes. Rátette egy vizes papírzsebkendőt, egy óra múlva így lejött az egész madárszar minden este. Úgyhogy.
További háztartási tippekért.
Hogyha valakinek van még madárszar ötlete, akkor...
Nyilván azért ezek a leghálásabb dolgok, mert egy kocsi mosáshoz minden hülye hozzá tud szólni. Az államháztartási hiány, meg ezek a idő, hogy akkor most kinek van igaza, a Nagy Mártonnak, vagy a Matolcsinak, vagy a Varga Mihálynak.
Ha valakinek mindenki. Vannak ötletei a magyar államháztartás rendbetételéről, a borizű kukac 444.hu.
Mondjuk a vizes papírzsebkendő szerintem azon is segítene egyébként.
A VD40 és a kóla szerintem
ezt egy vizes papírzsebkendőt
tegyünk. A duct tape-et a megszorításokhoz mindenképpen.
Illetve ami a legtöbb, hogy ha hagyni kell az egészet a picsába, az idő úgyis megoldja a dolgot. Ma legfeljebb marad egy kis nyoma. Madárszark, Magyarország, költségvetés, ugyanaz. az a hizé.
Figyelted a benzinár folyamat, Péter, az után, hogy alakult, hogy Nagy Márton behívat, ez megy, hogy tudod, nagykövet, ha külpolitikai jellegű dolog, akkor berendelik a nagykövetet, ha sokalják a benzinárát, akkor berendelik a molos vezetőket.
De hát miért be kéne rendelni az összes olajtermelő ország nagykövetét?
Hát nem, hát, de Iránt azt mindenképpen be kellett volna, mert hogy ez a benzinárba hogy fog izélni, hogy amikor a Hormuzi szorost megbaszták, és utána elkezdik rakétázni az Izraelt, hogy ez az olajárba hol fog majd mutatkozni. Nem is néztem most az olajárat a héten, hogy hová ment, de ugye mindenki találgatta a hétvégén, hogy mennyit fog ugrani.
550 a benzin, csak mondom körülbelül, most hogy, legutóbb, mikor tessék? Láttam. Egy MOL kúton a 95-ös az 650.
Igen.
Na, de hát miért nem hivatják be tényleg az iráni nagykövetet?
Azt meg az Exxon Mobiltól, meg a Shell-től. Valakit, hogy ez nem, a magyar emberek sokalják a benzinárat. Nem értem, de megint be kell vezetni a izét, a rezsicsökkentést, hogy hogy hívták azt, amikor
a benzinársapka,
400 forint, tehát most már egyszer élünk, megoldja az is a költségvetés.
Ugye ez tényleg egy izé, ez
lakossági politika, benzinárt, követelem.
Azt tudod, hogy az ilyen spindoktorkodós, meg ilyen politika, tudományos, meg választási szakértős okoskodásokban, ez mindig elő szokott jönni, hogy Amerikában is, de szerintem Magyarországon is ugyanígy van, és ezekben az ilyen Rogán, Antal, boszorkánykonyha-szerű szellemi műhelyekben ezt nyilván pontosan tudják, pontos egyenlet van arra, hogy a benzinár és a szavazási hajlandóság, hogy egy tök pontos egyenlet van. Tehát Amerikában ez például tökre kimutatható, és szerintem nálunk is, tehát az nem véletlen, hogy akkor ráléptek a benzinára, és látszott is, tehát hogy kurvára látszik azonnal. Tehát a benzinára valamiért az emberek, az ilyen modern társadalom, ahol nyilván sokan autóznak, kibaszott érzékenyek, meg a másik kérdés, hogy a benzinár meg persze be is gyűrűzik mindenbe, mert ugye az energiaköltség az mindenben benne van, de az biztos, hogy itt ennek a remek ársapkázásnak, amit egyébként aztán a kurva magas inflációval meg ezekkel visszafizettünk szépen, többszörösen, mert ezek így szoktak működni, abba biztos benne volt, hogy ott egyszer matekoztak, hogy mennyi, hány forintos benzinál kell a kétharmadhoz. Tehát ott van egy egyenlet.
Lehet, hogy a benzinár és a választási eredmény kapcsolata az még közötti összefüggések még nem dőltek meg, de azért bennem az utóbbi évek az it's the economy stupid axiomát kicsit megdöntötték.
Jó, persze, nem ez az egyetlen.
És hogyha Joe Biden kikapna novemberben, akkor szerintem ez végképpen...
Mi döntötte meg?
Tehát az, hogy úgy tűnik, hogy ez a régen alatt született, az, hogy úgyis a gazdaság számít.
Igen, de mi döntötte meg?
Nem Clinton
vagy
volt.
Vagy lehet, igazad van, a Clinton alatt született.
De mondhatta volna még, tehát olyan régen is.
Mindegy, ki mondhatta, hogy az, hogy végső soron úgyis az számít, hogy az emberek a pénztárcájuk szerint szavaznak, és szerintem azért a nyugati demokráciában az utóbbi években zajló fejlemények ezt kissé megdönteni látszották, Donald Trumptól a Brexitig felülírták ezt az igazságnak gondolt tételt, hát, és amennyiben a Biden esetleg nem nyert novemberben, mire minden esélye megvan, hogy kiszopjon, miközben az amerikai gazdaság...
Körülbelül csúcsformában fut.
Igen, hogy most már kétszer úgy növekednek, mint az összes többi nyugati gazdaság, vagy valamilyen
elkérdezés. Ja, az, hogy Donald Trump most kétszer elaludt a saját tárgyalásán, ez azért megkavarhatja a dolgokat.
Szerintem abban egyetértünk, hogy ez nem egy lefutott. De hogyha veszít, még a Biden is veszít.
És mind a ketten elaludnának a vitán.
Utána kevésbé...
Vagy Biden meg fog halni a saját a vitán közben, nem veszik észre.
Kevésbé lesznek meggyőzőek ezek ha ennyi a benzinár, akkor ennyi a szavazat okosságok, de meglátjuk.
De nem, például nyilván nem ez az egyetlen egyenlet, de azért ez egy nagyon fontos. Tehát nem véletlenül léptek rá nálunk is erre két lábbal, erre a fékre, amikor...
De hozzánk nagyon közel volt a klasszikus Ceausescu vicc, sorbálós Ceausescu vicc, emlékeztek?
Sok sorban áll Ceausescu, meg Brezsnyev.
Viteti magát a luxus limuzinján az országában, lát egy nagy sort. Miért állnak itt sorba az emberek? Hát kenyérért. Ó, hát az én népem nem állhat sorba kenyérért. Hozzanak kenyeret. És hozzák a teherautók a kenyeret, eloszlanak. Tovább megy Ceausescu. Miért állnak itt az emberek? Mit tudom, tejér. Ó, az én népem nem állhat sorba tejér. Jönnek a katonai teherautók, hozzák a tejet, és akkor végig egy óriási sor. Miért állnak sorba az emberek? Hát húsért. hozzanak székeket. És hát...
De jó mit!
Ugye?
Csauseszkó elfás hát reggelizik, addig rövid zenét sugárzunk. Igen, ez
mit akartam? De abban egyet értetünk, hogyha valamelyik magyar politikus elérni, hogy Magyarországon amerikai benzinárak legyenek, ő valószínűleg tényleg megnyerné a választást, úgyhogy...
Hát egy amerikai adótartalommal nem biztos, hogy lehetetlen hát vállalkozás volna. Mert egy orosz benzintartalmány adó nélkül, az simán. Simán meg tudnánk csinálni.
Simán, de akkor az előbb emlegetett költségvetési az is lenne lévi probléma.
De azt úgyse érti senki. Hát de az nem olyan, mint elég, a madárszar eltávolítás a biciklivázról.
Elég az EU-ban értik, érted, amikor jönnek itt idő eljáráshozni.
Még azt elfelejtettem hozzátenni, mert ahogy még, és az Erdogános példa, mert az a kedvenc, szóval nálam az döntötte meg végképp az It's the Economist jupitételt, hogy ő is azért be tudta húzni ezt a választást. Tehát demokráciákban, mint Anglia, a világ legrégebbi kvázi demokráciájában is felül tud írni a Brexit körüli indulat a gazdasági vagy a pénztárc érdekeit, egy olyan helyen, egy ilyen féldemokráciában, mint Törökország szintén hát, felül tudja
ezzel
írni.
Tudok, mert azért a Brexit kampány például az nagyon erre a fajta gazdasági demagógiára egy hazugsággal alapvetően épített. Tehát, hogy tényleg abba a Brexit szavazókba ugye keltettek egy olyan érzetet, hogy itt az EU szívja el tőlünk a pénzt, és ezért idé, és nekünk
na szóval. Jó, de az itt Economist Stupid nem arról szólt, hogy mit mondanak, hanem hogy mi az igazság, és a jó, tények hát azok voltak, hogy ettől rosszabb lesz.
Hát jó, de hát ezek túl bonyolult dolgok.
Jó, de hogy azt a percepcióról aztán, szólt, a percepcióban a propaganda.
Mikor léptek ki az angolok gyakorlatilag, persze jó, hát hosszú folyamat volt, de hát ugye most arra kezdődött el az, hogy egyértelműen érezni a Brexitnek.
És most már minden felmérés szerint
emberek, igen, hát ez hülyeség. Volt bár Nigel Farage legnagyobb barátunk, az továbbra is természetesen lelkesen kitart a dolog mellett, ha nem tiltják be éppen az előadását. Jó, vagy mi van.
Na, Magyar Péter eljelentéktelenedett? Tehát a héten most
már... Nem.
Most pont új lendületet vett a bejelentett EP képviselőkkel, akik lényegesen erősebb crew, mint amire én számítottam. Tehát, hogy bár még csak 3 percet töltöttem a böngészésükkel és bemutatkozó videóik megnézésével, de
előbbre mindenkinek vagy, mindenkinek valamit
mindenkinek külön-külön több diplomája van jó egyetemről, mint nekünk összesen szinte. Csak úgy repkedtek az Ivy League és Oxbridge egyetemek nevei a bemutatkozáson.
Ne.
De volt Stanford, Cambridge, Oxford, de minden volt, sőt volt, aki többet is mondott.
Ezek nem ilyen gatyánpártos ejtőernyősök?
Nem, az, hogy nem. Inkább ilyen lelkes...
Gondoltak be a szövetségtől valaki?
Lelkes fiataloknak...
Stanfordon diplomáltak.
Lelkes fiataloknak tűntek, meg ilyen hosszú brüsszeli bürokrata lét után politikai karrierre vágyó... az EU ügyekben járatos jogászok és hasonlók. Lehet, hogy ez győzi meg a magyar népet.
Nem mindenre készítve egy Stanford diploma ebben is.
Hát azért Henry Kissinger, de most ő Harvard volt.
Na jó, van, összekeverted.
Összekevertem. De azért még fél mondaton belül
Henry Kissinger se volt Magyarországon semmi, öreg. Nem vitte itt semmire.
Ugye pekje van a magyarnak olyan szempontból, ugye több szempontból is pekje van, egyrészt, hogy mint ahogy erről már szinte minden adásban elmondjuk, hogy ez a rendszer valószínűleg nem dönthető meg választások útján, de persze lehet, hogy igen.
De forradalommal?
Ugye abban is pekje van, hogy ez nem egy olyan elnöki rendszer, amilyen ugye jellemzően az ilyen...
Szerintem...
Mondjad?
Tehát én szerintem rossz a fogalmazás, mert igazából szerintem a Magyar Péternek nem pekje van, neki kurva nagy mázlia van ez az egésszel egyelőre.
Sok dolog.
Egyébként a rendszert nem fogja tudni megdönteni természetesen, de hogy ő sok minden képessége hiányzik láthatóan. Az egész ügyben nagyon sok minden büdös, de az biztos, hogy nagyon jó ütemérzékkel, nagyon jó használja
mindig így van. Én azt mondom, hogy olyan szempontból van pekje, hogy ahol az ilyen arcok feltűntek, hatalomra jutottak, megdöntötték a rendszert, azok inkább egyrészt nem az ilyen bonyolult, párt rendszerű koalíció és kompromisszum kényszeres rendszerek, hanem olyan tiszta elnökválasztási rendszerek, mint az amerikai, vagy az argentin, vagy az ukrán, vagy a Fülöp-szigeteki, ahol ja. ezek az arcok...
Egy embert kell megválasztani, és kész.
Futótűzként végigfutva a politikai életen, messiásként hatalomra jutnak, tehát egyrészt neki ilyen szempontból pekje van szerintem, másrészt meg olyan szempontból is, hogy ugye időzítésileg, tehát a jó ütembe belépett a Novák kegyelmi ügy balhé után, viszont hát most hol... Tehát, hogy nem most lesz a választás. Lesz egy választás valóban, de hát azért nem ez a választás az, ahol hatalomra lehet jutni, meg nagyot lehet dobni. Itt ugye, amit tud, az szerezni néhány EP képviselői helyet, amennyire látom az önkormányzatira nem ment rá, de olyan szinten sem ment rá, hogy nem tudom, hogy ő, ugye, ami adná magát, hogy Budapesten, ha nem is egy jelölt, indítson egy saját jelöltet, de valaki mögé úgy beálljon, tehát hogy lehessen azt mondani, hogy ezért jelöltem. Ezt se csinálja meg, ezért ugye a legnagyobb dobása, ami van neki a közeljövőben, az az, hogy mondjuk szerez 3 EP képviselői helyet. És aztán utána mi van? És persze ezért ez, hogy most ezeket bejelenti, és nem rossz arcúak, ezért valamennyire megy előre a dolog, de hát itt több mint 2 év múlva lesz legközelebb választás, addig iszonyú sok ideje van a Rogánéknak is megtalálni a gyenge pontokat, bármi történhet a világban.
Hát még nem is egy kell háború, egy... emlékez a Momentum nagyon lendületes berobbanására, és utána teljes, és azért az a Momentumnak Magyar Péterhez képest sokkal inkább volt valamiféle, hát nagyon nehezen jön a számra ez a szó, de víziója, vagy valami elképzelése a világról, vagy politikai programszerűsége.
És hát ott is sok nemzetközi diploma volt egyébként.
És sok nemzetközi diploma volt, és nem hülyének tűnő fiatalok, és aztán a teljes érdektelenség nagyon gyorsan.
Igen, és a megsemmisülés szélén táncolás. Tudnak úgy alakulni a dolgok, hogy nyilván nem fog megszűnni a Momentum, de teljesen jelentem.
És sem szervezetileg nincs még messze annyi a magyar péterizmusban. Jó, mondjuk az is igaz, hogy a Momentum meg nem tudott ilyen tömegrendezvényekkel, meg ilyesmikkel berobbanni annak idején, bár voltak ugye jó kezdeményezés, és volt egy áttörésnek gondolt választási eredménye is, amiből aztán nem lett semmi. Ugye, mert amikor
az olimpia ellenes népszavazás.
Az olimpia ellenes népszavazás, de utána még egy önkormányzati is volt, amikor viszonylag jó.
Arra gondolsz, hogy hát ők megverték, vagy meghátrálásra kényszerítették Orbán Viktort, Orbán Viktor kedvenc projektjében, hogy legyen neki egy olimpiája. Az egy nagy győzelem volt, és aztán abból is el lehetetlen jelentéktelenődni néhány év alatt, vagy elkopni, hát, vagy hogy nevezzük.
Meg a 19-es önkormányzatin is, azért sok helyen ugye a DK-t a Gyurcsánnyal sikerült szintén ilyen típusú idegbe belekényszeríteni hátrálásokba, úgyhogy akkor ott úgy tűnt, hogy tényleg van egy ilyen lendület benne, de aztán annyira
maradt. Magyar Péter azért az Orbán iskolában megtanulta, hogy az apró munkát bele kell rakni, tehát lehet, hogy nekünk most azért tűnik úgy, hogy kevesebb van, mert elment turnézni. Tehát a vidéki turné, szerintem az egy nagyon fontos dolog.
Biztos, hogy Magyar Péterben az ehhez szükséges gátlástalanság az megvan, ami például a Momentumban nem volt meg, mert azok szemben Magyar Péterrel olyan kultúremberebbnek tűntek. Magyar Pétert én, tehát nem ez a vonal, mint ahogy ezek, akik most ezek a...
Azért a Momentumban is előkerülhet néhány felvétel feleségekről.
De nem, tehát a...
Még nincs késő.
Nem, de én nem tudom, hogy a Magyar Péterből neked a Fekete Győr András, vagy az Orosz Anna, vagy már mit, Hajnal Miklós, vagy kitűnt ilyen Magyar Péter szinten gátlástalannak, és most nem a vélt, vagy valós feleségével... A feleség az valós volt, tehát a feleségével kapcsolatos vélt, vagy valós dolgok megtörténtek-e, vagy nem történtek meg, ezt nem tudjuk.
Valamiről tudjuk, hogy oda
kommenteli a HVG-nek, vagy a 444-nek, hogy hazudtok, küzé, akármi, ezt nyilván a Momentum erre, ők nem így csinálták, mert ők, nem tudom, lehet, hogy inkább volt gyerekszobájuk, vagy lehet, hogy a Magyar Péternek is volt gyerekszobája, csak ő ilyen ember lett, tehát ez... Ez kell ahhoz, hogy valaki sikeres politikus
legyen. Ezt mondom, hogy ő belerakja az apró munkát, amit annak idején Orbán Viktor tényleg nem volt olyan püspöki kari konferencia a legszörnyűbb időpontokban vasárnap délelőtt, amit ne ült és mosolygott volna végig, amire senki más nem volt képes. És most ennek a gyümölcseit fogyasztja. Hát egy kicsit
Hát ja.
Meg is hízott.
Na jó, csak ezt mondom, hogy és most akkor a következő két, és meglátjuk, mi lesz ezen az EP választáson, ezekkel a jó arcú nemzetközi diplomás ügyeket, és akkor aztán mi van?
Péter, önsorsrontásban, vagy nem tudom, vérnyomás ingadozás miatt, vagy alacsony és föl kell vinni, vagy fordítva, olyanokat olvas, olyan, nem tudom mi ez a Transzépressz. Péter, mi ez? Hogy keveredtél oda?
Sehogy, hát kaptam egy sajtóközleményt, elég nagyon sokszor előfordul velem, igen. Mindegy, van egy a Transpress nevű, hát ilyen sajtófigyeléssel, meg sajtótörténettel, nem tudom, mikkel foglalkozó cég, valószínűleg nem áll olyan nagyon messze, mint a választott téma is majd mutatni fogja a rendszertől, meg a nyilatkozó ügyvezető neve is ismerős lesz, mert Szalai Berzevici Attila, vagy Attila András. Már majdnem leattilláztam szegényt. Olyan is van. Szóval Szalai Berzevici András, akik küldtek egy sajtóközleményt, hogy a Nemzeti Emlékezet Bizottságának az alelnökével volt egy beszélgetés együtt, mert hogy ez a Transpress nevű cég, egyébként a Nemzeti Emlékezet Bizottsága megbízásából készített egy kutatást, kérlek szépen, és a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából. Jó kezdődik, mi? Holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja
hiszen az
alkalmából
a héten volt.
Ismertetnék akkor ezt a kutatási eredményt, amiből kérlek szépen az jött ki, hogy a német sajtó 43 és nem tudom én, 44 között milyen gyalázatos hangnemben kritizálta Magyarországot azért, hogy nem hajtja végre a német zsidó ellenes intézkedéseket. És tényleg ez...
A holokauszt emléknapon.
Igen, a holokauszt emléknapon. Tehát, hogy hát az egész interjú, meg az ott elhangzott dolgok, ugye fantasztikus dolgok hangzanak el a Goebbelsi propagandára, amit szóruszóra lehetne az éppen aktuális magyar sajtóviszonyokra alkalmazni. De ez csak egy apró tréfa. Ugye, hogy tényleg ez tehát, és az egésznek természetesen az az aktuál politikai izéje, tehát szinte így van benne, mert már a sajtóközleményben is, meg az interjúban is, hogy valahogy erre terelik ezt a dolgot, hogy ha a németek bennünket kritizálnak, akkor mi biztos jó úton járunk. De hogy tényleg, hogy valaki ezt a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján így elővegye, tehát hogy tényleg itt mindenki full kretén, bazd meg. Tehát, hogy ez csak én gondolom így, hogy ennél mocskosabb, erkölcstelenebb, ostobább dolgot már tényleg nem lehet csinálni. Hogy ez tényleg olyan...
Hold my beer, de lehetne.
Hát tényleg, hát ez tényleg olyan, mint az a gyönyörű izé, tudod, a mi van a szabadságtér, az a megszállási emlékmű. Hát tényleg, szóval, hogy az tényleg az ennek, az nem szabad elbontani, ott kell maradni a világ végéig, ha megbukik a rendszer, és meg kell nagyobbítani, mert az mindent elmond elő az egész.
Én a Dunapartra azt kivinném egyébként.
Hogy van ez a rendszer, ami állandóan a nemzeti öntudatról, a büszkeségről, a hagyományokról, meg ilyenekről pofázik, de reggeltől estig. És ha létezik a nemzeti önbizalom hiánynak, az önazonosság talanságnak, a teljes frusztrációnak, és ennek a teljes mentális zavarnak emlékműve, na akkor az az emlékmű. Na ennek sikerült egy ilyen verbális konkurenciát teremteni szerintem most. Tehát, hogy tényleg a holokauszt magyarországi áldozatainak van emléknapja. Nem annak, hogy még sokkal több zsidót is meggyilkolhattunk volna, csak nem tettük, mert mi ilyen jó fejek voltak. Hát ilyen nincsen a világon, tényleg.
Hát pláne annak fényében, hogy most lehet, hogy 43-ban még valóban nem volt teljesítve a német kvóta, de aztán meg túl lett teljesítve.
Túl is lett teljesítve, egyrészt meg korábban is volt már teljesítés, tehát már itt a 20-as években azért előfordultak itt-ott pogromok, ugye, meg zsidó törvények is előbb voltak talán, mint a harmadik birodalomban, vagy ugye valahogy, igen. Most nem akarok itt fejből improvizálni, meg nem vagyok szaktörténésze ennek a korszaknak, de hát tényleg,
Ez egy kicsit még ugyanonnan jön az amerikai skussoljon, mert ott verik a négereket, és a németek is skussoljanak, hiszen persze, ők 43-ban...
Persze, tökre, hát azt látod, hogy tökre ez az aktuál politikai... Ez benne a legdermesztőbb, tehát ez a mély fideszizmus, vagy mély orbánizmus az egészben, hogy minden ilyet, hogy emberek, tehát 80 éve meggyilkolt embereket, és fölhasználunk tök aktuál politikai célokra azonnal. Azonnal, minden.
De hát rendszeresen, amikor kicsit jobban elengedik magukat, talán az Orbán nem, de hogy a Bayer Zsoltól, a Schmidt Márián át, a Kövér Lászlóig rendszeresek a németeknek az olyan beszólások, hogy de ti nácik vagytok, meg hogy pontosan, hogy a németek fegyver már, nehogy már emlékszünk, mi volt legutóbb, amikor a németek tankokat küldtek Oroszország ellen, és ezeket az ukrán háború kapcsán elhangzanak ilyen dolgok, ez elképesztő.
Bezzeg, mi naturális libernyákok vagyunk már Szent István óta. Igen, ez a hol volt ön akkor gondolkodás. Tulajdonképpen ez a hét, ez valóban a hol volt ön akkor gondolkodásról szól, hogy tessék a németek, és hogy az Zelenszky nem véletlen, hogy ezen a héten jött elő ezzel a tényleg nem minden logikát nélkülöző megállapítással, hogy hát Ukrajna se NATO tag, mint ahogy Izrael se, és akkor Izrael fölött miért lövik le az összes iráni drónt, és Ukrajna fölött miért nem lövik le az összes iráni gyártmányú orosz drónt amúgy?
Sőt, hát ugye itt már nálunk, amit a katonasrác írt abban a cikkben is, ugye látszik, hogy már nem hogy ugye légvédelmet nem kaptak meg feltűzérséget az ukránok, hanem amikor ugye a harkivi ellentámadásnál úgy tűnt, hogy tudtak volna tovább menni, akkor azért állítólag az amerikaiak szóltak, hogy ne menjenek tovább. Tehát, hogy úgy értékel, olyan felderítési adatokat kaptak az amerikaiaktól, hogy nem nagyon érdemes most ezt a támadást tovább erőltetni. Tehát amiben benne volt az, hogy ne nagyon provokáljuk
az oroszokat. Ne provokáljuk az agresszort, ezt a drága, derékbecsületes, alapvetően jó szándékú agresszort.
Tehát amit mondasz, hogy ezt nem is Zelenszky kezdte, tehát én az amerikai sajtóban már a támadás másnapján láttam ilyen cikkeket, már az iráni rakétatámadás másnapján láttam ilyen cikkeket, hogy hát, hogyha ennek az légvédelemnek az 1/10 megkapnák az ukránok, akkor egész más helyzet lenne az orosz fronton, ami Izrael fölött van, miközben ugye egyébként a kicsit balra hajló amerikai kommentátorok ugye azt is megidézték, hogy hát valójában Izrael egy teljesen fölösleges támadást intézett Damaszkusz ellen, aminek csak a provokáció lehetett a célja, és tulajdonképpen most ez a játék folyik. És tényleg egyébként, hogyha megnézed, az az iráni rezsim, ami egy évvel, két évvel ezelőtt recseget ropogott, és tulajdonképpen belülről már mindenki azt számolgatta, hogy kihúzza ez a teokrácia még a következő éveket, az most gyakorlatilag a legnagyobb nyertese az egész, ugye őszóta tartó a gázai övezetből, a gázai övezeti terrorcselekményekből elindult válságsorozatnak. Most ő az egyetlen gyakorlatilag kihívója Izraelnek és az egész nyugati világnak a térségben. Mögötte állnak az oroszok, mögötte állnak részben a kínaiak. Most egy nagy világpolitikai tényező. Irán végül is erre vágyott régóta. Van törleszteni valója történelmileg az arabokkal szembe, akik most ugye szunnita muszlimok. Van törleszteni valója a nyugattal szembe is, meg hát főleg a saját, már a rendszer maga a saját túléléséért is küzd. És most ebbe sikerült ezt az iráni rendszert ide szépen fölízlani. És hát ez a csapás is jól mutatta, hogy csináltak egy nagyon demonstratív, nagyon-nagyon bonyolult és a saját haditechnikájukat elég jól pozícionáló támadást, amiből nem lett nagy kár. Mindenki úgy érezheti, hogy hú, de jól vizsgázott a haditechnika. Irán megmutatta, hogy képes több ezer kilométerről csapást mérni. Ráadásul ugye az utolsó hullámban nem véletlenül volt ez 3 hullám, és hogyha esetleg egy 3-szor ekkora csapást mérnek, már pedig eszközük van rá, hogy 3-szor ennyi eszközt indítsanak, azzal tud-e valamit kezdeni az izraeli légvédelem? Azért elég gyanús, hogy nem nagyon, mert így is a határon volt, és az utolsó hullámból már csapódtak be célra rakéták. Tehát, hogy betaláltak 2 légibázisra is, én úgy tudom, de még ebben vannak azért ilyen, nem biztos, hogy ugye az izraeli források mindenben megbízhatóak ezzel kapcsolatban, de De most mindenki demonstrálta, hogy kurva jó, ide, irániak és erősek, Izrael is ide, Netanyahu, ugye addig, ahogy a Márton megírta, addig érzi magát biztonságban, büntetőjogilag is, és a politikai jövőjét tekintve is, ameddig hatalomban van, már pedig addig van hatalomban, még háború van, úgyhogy minden megy tovább, mindenki nagy megelégedésére, mind az iráni rendszer, újrai az ajatollahok, mind Netanyahu.
Ja, és ezzel a minden megy továbbal kapcsolatban akartam még valamit mondani, bár előtte én azért azzal vitatkoznék, hogy egy-két éve úgy nézett ki, hogy recseg ropog ez iráni rendszer.
Hát voltak,
nagyon sokszor hittük már azt a...
Igen.
De nagyon, és a...
Nem tűzett. Recsegni recseget?
Recsegni ropog, de a venezuelai rendszer nem tudott megbukni, ami aztán sokkal készebben. Tehát ezek kellően brutális.
Az Orbán rendszer.
Ha kellően brutális egy diktatúra, és kész vagy a belelőni az utcán tüntető fiatalokba,
az is igaz. Az is igaz, hogy irányiaknak nem volt az egy magyar Péterük.
És tehát, hogy ráadásul van egy olyan erős ideológia.
Egy iráni Péter.
Az iráni rezsim.
Persze Péter.
Szóval, hogy van egy olyan erős ideológiai alap ezzel, ami teljesen unikum a világon, hogy teokrácia valami, amire az úgy lehet építeni. Tehát az egy stabilis. Még mindig él az első generációja ezeknek az arcoknak, hiszen a Khomeini meghalt, tehát a Khamenei, meg még ezek csomó ilyen ajatollah, aki
80 plusz.
Ezek összetartanak, nem árulják el egymást. Ez még nem csak azt akartam mondani, hogy visszatérve arra, hogy mit tudnának az ukránok ezzel a tizedével ennek a vaskupolának, igen, amit ugye az izraeliek szintén nem voltak hajlandók odaadni az ukránoknak, hogy
hát
szemben
is,
hogy azt mondod,
látszik.
Hogy a közel-keleti hely, hogy ez az irániaknak is jó, meg az izraelieknek is jó, és ez így van, mert az egy évtizedek óta megoldatlan, és valószínűleg megoldhatatlan helyzet, ami a közel-keleten van, hiszen amíg tudom, vannak palesztinok, meg zsidók, és ugyanott akarnak élni, ez nem egy megoldható konfliktusnak tűnik, és nagyon egyet tudok érteni azzal az szintén sokak által most megírt véleménnyel, hogy a nyugati világ stratégiai érdekei szempontjából lényegesen fontosabb, ami Ukrajnában történik, és egy lényegesen egyszerűbb probléma, és van egy front, annak van két oldala, a közel-keleten nem egy front van, aminek van két oldala, hanem egy elképesztően bonyolult, és mondom, megoldhatatlan dolog. Az orosz-ukrán háborúban nem ez van, és a nyugati világ, aminek ilyenkor magam is részének tartom, túlélése és boldogsága és jövője szempontjából lényegesen fontosabb, hogy mi történik a Kelet-Ukrajnában, mint hogy mi történik Gázában. Ettől még borzalmas dolgok történnek Gázában, és ne törjön ki atomháború Irán és Izrael között. De talán érdemes lenne, ha nem is a teljes amerikai légierőt, de legalább egy részét, meg a NATO-ét, meg az európai ízét, és ahogy elnézem, egyre inkább egyébként Európa erre alatt, hiszen ugye azon a héten vagyunk, amikor a Petr Fiala, cseh miniszterelnök véleménycikket ír a Financial Times-ba arról, hogy gyerekek, így kéne több lószert adni Ukrajnának, mert ez érdekünk, mert ez a fontos, és ez kéne, hogy foglalkoztassa az európai gondolkodókat, vagy a nyugati gondolkodókat. Nyilván Magyarország az egy zárójel ezen a világon belül, vagy hát amennyiben még része ennek a világnak.
De zárt osztály inkább. Én azért sok olyan egyébként elég liberálisnak, és pláne nem, és nem amerikai értelemben liberálisnak, hanem klasszikus liberálisnak számító amerikai elemzőt, vagy ilyen közéleti okoskodót olvastam, arról, és ezektől mindig egy kicsit rám jön a frász, amelyik meg mindig azt mondja, hogy hát nem is Ukrajna az érdekes, nem is a közel-kelet az érdekes, hanem a távol-kelet.
Kína, igen.
Éve, hanem csak a távol-kelet.
Ez már egy ilyen galaxi brain-meme, nem? Hogy az első szint
tűzé
a fontos, a másik szint, a harmadik szint Tajvan a fontos.
És persze nyilván európaiként ettől egy picit ide, hogy mondjam, ettől kicsit a frász kerülget, bár ugye ez a trumpista gondolkodás bűvénem, és még vagy olyan amerikai konzervatívok, akik szoktam olvasni, és ilyen antitrumpista konzervatívok, ott is jön ez az izolacionista vonal, hogy miért kell nekünk a világ legtöbb problémáját megoldani, hagyjuk a picsába az ukránokat, hagyjuk a picsába Izraelt, koncentráljunk Kínára. Ugye ez szokott lenni. Hagyjuk a picsába Izraelt, koncentráljunk Kínára. De hogy ez tényleg, hogy Európát elengedi az Egyesült Államok, az neki is borzasztó ide. Az neki is borzasztó. Szóval sokkal nagyobb szopás, mint Taiwan. Szerintem. De mindez. Én egyszerűen nem értem ezt a gondolkodást, de hát az amerikai gondolkodást ilyen vonalakon nehéz megérteni néha.
Na és még egy érdekes dolog történt, amit nem láttam jönni. Tehát azt gondoltam volna, hogy Európában nálunk történnek csak ilyenek, hogy ezen megy a pörgés, a gumicsont, a perpétum gumicsontok, hogy hát akkor a helyneken nem miért le van kommunista szimbólum, hogy akkor gyerekkönyvet fóliál, meg ez a általános morális pánik gomb nyomkodás, hogy tereljük el a figyelmet különböző dolgokról egyéb ilyen ipari bohockodásokkal, és akkor nem tudom, követtétek az Alfa Romeo új típusának bevezetése körüli.
Van új típusa?
Bevallom, nem.
Látod, ennyire megszűntem már alfásnak lenni, hogy már azt se tudom.
Hogy az, hogy odaszól egy alfás. Politikus, ugye az volt, hogy az új Alfa Romeo kis SUV-ja, tehát egy ilyen Opel Corsa alapterületű.
Jó, egy Mito SUV-ba?
Há, olyasmi, igen. És,
vagy Giulietta volt
és
már.
És azt a nevet találták ki neki, hogy Alfa Romeo Milano, ami egy tök jó név. De ekkor odaszólt a politikus, úgy hívták, hogy Adolfo Urzo, akit a sajtóban többen miniszternek apostrofálták, nem, ő egy szenátor, már a Berlusconinak két kormányában is volt ez vagy az, valamiben még valami ilyen államtitkár-szerű is volt, bár nyilván a olasz politikai tisztségeket.
Lombardliga, vagy mi?
Egyfelől most pedig a Meloni, most Meloni, igen? Meloni pártag, nem tudom, hogy hívják, Fratelli d'Italia, az a Meloni? Az. Tehát ott szenátor, és odaszólt, hogy haló, nem nevezhetik, törvényellenes Milánónak elnevezni ezt az új Alfa Romeo típust, mert nem Olaszországban gyártják. Hello, hello, hello. Hanem hogyan, Lengyelországban. Hát Lengyelországban...
Fiat?
Lengyelországban van az egyik legősibb Fiat gyár, hiszen a Kispolszkit is már ott gyártották, illetve az Éva autója díjat is elnyert. Új 500-ast.
Az a Romeo Wroclaw nével.
És ezzel jutott eszünk, és junior
Dansk,
lett.
Alfa Romeo, Dansk.
Junior lett a végén. Ugye az Alfa Romeo-nál nagyon sok a különböző szám. Van a Stelvio, az ugye a híres hágó, ez a nagy böszme SUV-ja, tehát az Audi Q5 méretű. És hát a Giulia, hát egy Alfa Romeo-nál nyilván a Giuliák, tehát a Giulia és Giulietta, ezek nagyon adják magukat. És volt Alfa Sud, amikor ugye Nápoly mellé raktak egy Alfa gyárat, az volt ugye a legendás Fostaliga, mert állítólag ezek a déliek, ezek nem bírják a futószalag munkát, de hát ez már a 70-es években történt, meg rohadt, meg a nem tudom milyen bizniszek voltak akkor így acélban, hogy nem volt annyira jó minőségű. De a lényeg, hogy most már pillanatnyilag junior névem. Néven fut a
látod,
dolog,
hogy csak,
és az alfa pedig egy szarkasztikus. Ez körülbelül nem tudom magyarra, hogy lehetne lefordítani, amikor tudod visszaszólnak Lázár Jánosnak, hogy köszönik, mert ennyit ők reklámra nem tudtak volna költeni amúgy. De köszönik, nem lett volna törvényellenes, úgy nevezik el, hogy akarják, lehetett volna Milánó is, de ők ezen nem izmoznak, és köszönik szépen a felhajtást.
Szegény Alfa úgy kiesik minden. Tényleg neki, hogyha valakinek kell egy kis felhajtása az Alfa Romeo, szegény az annyira ki van esve minden ilyen. Én, aki tényleg ilyen megáltalkodott alfás voltam, és nem 4 Alfa Romeo-m is volt, én sem
45?
Követem egy ideje.
Mit az egy 145?
Volt 145, volt 256, meg volt egy 159.
Ez a 4? Alfád volt?
Aha.
Ez 3.
256-os
mondom. Jó, 256-os, jó. Nem egy 256-os.
Volt a V6-os, a Wagen, meg volt egy dízel. Viszont az a V6-os motor volt, akkor szoktam át az automata váltós autóra, mert másban nem kaptam. Ugye az volt állítólag az utolsó Alfa V6-os, tehát ami nem Fiat volt még, hanem a saját V6-os blokkja volt még az Alfának, amit megörököltek valamiből, csak hát iszonyatosat evett, és ugye ilyen, tudod, ez a régi automata váltó volt hozzá, és ilyen 17 litereket evett városba simán. És, két és feles 200.
És melyik Alfa Romeo-ban volt nagyon kicsi V8-as? simán beszólhatták volna ennek a szenátornak, hogy bezzeg, amikor az Alfa Romeo Montreal, abban van egy 2-6 vagy 2-8-as V8-as motorot, akkor bezzeg nem, hogy hol volt ön, akkor Urzó szenátor, a... hogy nem Montrealba gyártották az Alfa Romeo Montrealt. Hol volt ön akkor?
De most ebbe a Giuliába volt, nem az, hogy a, mert van ez a Veloce változat, hogy abban volt egy ilyen V6-os, ami a fél Ferrari, a V12-esnek a felét belerakták, és akkor volt egy
simán lehet, ilyen... én annyira nem követem az Alfát sajnos.
Ja, ja. Na, én sem követem egy ideje.
De...
nem van én már egy jó Toyota.
Én is a Toyota-ban küzdöm. Megtanultam egyébként már így úgy kezelni, de hát olyanok vannak rajta. És egyébként én nagyon sokat gondolkoztam, én viszonylag sokféle autót vezettem, hát nem annyit, mint te, Winkli, mert ugye neked te szakmai okokból kénytelen voltál rengeteget vezetni, de ugye nekem is ezzel, hogy mindig bérelt autókkal jártam, azt cserélgették, akkor, hogyha elvitték valami szervízre, vagy volt valami baj, akkor csereautót adtak, meg mit tudom én, és egy csomó mindent, és hogy meg a motoroknál is látszik, hogy mi az, amikor valami nagyon jó meg van tervezve, és mi az, amikor nincs. Hogy például ugye a két, most pont egy motoros példát mondok, hogy a Piaggio és a BMW között, a robogó között, mik a különbség, hogy a Piaggion állandóan például kihagyom az indexet, mert kívül esik a visszajelző lámpa a látómezőmön, és a BMW-nél soha nem hagyom ki az indexet, azon kívül, hogy magától is visszaveszi, mert az ilyen okos, de hogy ott benne van a látómezőbe. És hogy a Toyotával is ez a baj, hogy az össze-vissza villog.
Kiesik minden a látómezőből?
Hogy például azt vettem észre, hogy ez a másik idő, hogy persze most már végre megtaláltam az automata fényszóró kapcsolóját, és úgyhogy most már nem kell használnom, hogy rendszeresen fönnfelejtettem, mert éjszaka vezettem többször mostában a reflektort, mert ezen a visszajelző rendszeren, amiben 40 ezer dolog ég villog előtted folyamatosan, nem veszed észre a visszajelző lámpát. És ami egyébként egy éjszaka kiszúrja a szemet, hogy egy kék ég valahol, automatikusan leveszed, hogyha érzed a reflektort. És akkor mindegy. És hogy ezek nincsenek kitalálva, egy csomó ilyen dolog a izen. És emlékszem, hogy egyszer volt egy X2-es BMW, egy nagyon kis BMW, amit adtak, amikor szervizbe kellett vinni az egyik kocsit, akkor egy mini volt nálam, és egy X2-es BMW-t adtak helyette. És a BMW volt az, amikor értett, hogy miért 20 millió forint, akkor kurva drágának számította az autó a többihez képest, hogy miért ennyivel drágá. Mert beültél, és tényleg minden úgy működött, és minden ott volt, és minden, ahol kell. Itt meg ez a Toyotával két hete küzdök azzal, hogy ott hol kell bekapcsolni, hol kell kikapcsolni, mi villog, mi jelez vissza ideve. Tehát, hogy van egy ilyen ide, hogy nagyon-nagyon meg, az a jó autó nagyon-nagyon meg van tervezve. Nagyon-nagyon szépen ki van találva, hogy... De ezt a motornál is látom a BMW-nél, hogy ott... Nem, itt például nem szoktam soha véletlenül dudálni. A Piaggion állandóan index helyett beakad a hüvelykujjam a dudába rendszeresen, de ezt mondja a Szili is, akik szintén ugye ez a Piaggio-ja van. Tehát ez nem az én hüvelykujjam van a baj.
Ez nem baj, egy kis dudálgatás.
Ja. Hát de, az olaszoknál ez nem... De az, Péter, az különben se ide gond.
Akkor rákérdezhetek?
Igen.
Hogy még megvan a Piaggio? Voltak érdeklődések? A hirdetés még
megy? Nem, teljes érdektelenség van. Már nem tudom, hogy mit találja ki a Piaggio.
Hát mondjuk lejjebb kéne vinni az árat, nem? Mondjuk lejjebb vinni az árat.
600-ért, próbáld meg, vagy mennyiért van?
800 valamennyi.
Próbáld meg 600-on.
Jaj, a Kern Andrást nem mondtam el. Mert a Kern Andrást azt tényleg kellene hagyni parkolni, ahol akar.
Egyébként igen, ez lenne a nemzetszínésze díj igazából. Hogy kapja azt a nem tudom hány milliós zsetont, amit egyébként András... meg is érdemel, de parkolhasson, a nemzetszínésze, hány nemzetszínésze van egyszerre? 5? Nincs sok. Tényleg parkolhasson ott, ahol...
Hát úgy, mint ahogy most ez, aki ebben a Sydney késelésben a valami francia arc, aki nagyon hűségesen viselkedett, és egyből felajánlották neki az ausztrál állampolgárságot, mert pont valami vízum problémája volt, hogy Kern András, hogy de az a baj, hogy...
Kapjon ausztrál állampolgárságot.
Akkor ennek mindig az a vége, hogy és akkor a parlamenti képviselők is, meg mindig, hogy én azt mondom, hogy én inkább...
Támogatod, hogy a Kern parkoljon ott, ahol akar?
Nem, én azt gondolom, hogy a parkolási szabályok mindenkire. Na de mindenkire hasonló
vonatkozzanak. De én tudod, hogy miért adományoznám az örökös állandó parkolójegy díjat Kern Andrásnak?
A Levente Turmixért?
Nem. Hát az is egy erős, tehát neki voltak azért erős rádiókabaris alakításai, de a legnagyobb Kern András alakítása, az tudod, mi volt? Az Ugrifüles című sorozatban a 72 Hőscincér című epizód.
Igen.
A 72 Hőscincérben ő volt a Hőscincér.
Volt az erős cincér.
Kérem szépen, én olyan erős vagyok, hogy ezt a követ eldobom a világ végéig. Ez egy kurva jó, az a legjobb. Az a...
Ott nagyon erős hangok voltak, tehát ott nagyon erős volt a szinkronlelki.
Hát a Hauman Péter, a Márton András volt az ugrifüles, a Hauman Péter volt a tüskés hátúban. Na, egy virág, ezt lefényképezem. Tudod, jött a Hauman Péter ilyen orhanggal, az kurva jó. Az is zseniális
igen,
volt.
Ugrifüles,
igen,
ugrifüles szinkron az benchmark volt, igen. Na, tehát mindegyik már parkolhasson ingyen. Mindenki. Aki abban benne volt, ingyen parkolhasson.
Most bajba lennék, hogyha meg kéne mondanom, hogy az ugrifüles hangjai közül ki jön még, és ki nem.
Basszus, nem Mikó István, de még valaki volt egy ilyen Mikó István hangulatú névre.
A Márton vagy volt a...
Milyen Márton? Ugye? Valami ilyesmi.
Márton András.
Márton András, igen.
Volt az ugrifüles maga. Aha. Igen.
És a tüskés hátú volt a Hauman Péter?
Tüskés volt a Hauman.
Hogyha a homályból este lesz, már nem liheg a fürge, már nem ugrál nagyot, ásít elszúnyokál a három jó barát.
Ezt állandó izének vegyük is.
Ugri a bokorban, végre játszik, hopp ide, hopp oda, ugri.